Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 66. Zsoltárunk első versét. 66. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek. Foglalva magasztaljuk tovább a mi Úrunkat, énekelve 720. számú dicséretünket. A 720. számú dicséretünket fogjuk végigénekelni. Az első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem!
Thank you.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, jöttünk hódolni neked. Hódolni te előtted, felséges Isten. Hódolni nagyságodért és szeretetedért. Dicsőítünk, magasztalunk és áldunk, mert még mindig tart a kegyelmi idő. Újra és újra szólítasz bennünket, hirdetteted az igét, és tanácsolsz bennünket. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, atyánk. Köszönjük azt is, hogy szeretsz és oltalmazol bennünket. Köszönjük nyereségeinket és veszteségeinket is egyaránt, hiszen tudhatjuk, minden, ami az életünkben történik, az mind a te tudtoddal és engedélyeddel történik. Szeretnénk eléd hozni, Urunk, gyászoló testvéreinket, akiket szörnyű veszteség ért. Te töltsd be, Urunk, a hiányukat. Te gyógyítsd a megsebzett szíveket. És szeretnénk könyörögni is hozzád, áldások atya. Könyörögni azokért, akik betegágyon fekszenek, és onnan hallgatják igédet. Kérünk, ha akaratoddal egyezik, küldd el hozzájuk szent fiadat, a gyógyító, áldott orvost, Jézust. És végül szeretnénk eléd hozni, atyánk, ezt a mai Isten tiszteletet is. Kérünk, ne szóljon igét hiába, hanem hívjon bűnbánatra. Hívjon egészen Krisztus keresztjéig. Légy áldott, hogy meghallgattad a bűnös ember imáját. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Ószövetségben, Dániel próféta 5. fejezetében, az 5. fejezet válogatott igeverseiben. Belsazár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsazár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakába, és rang szerint a 3. lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Belsazár király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anya királynő meghallotta, mint tanakodnak a király és a főemberei, bement a mulatozókhoz, és így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idején őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, akár az isteneké. Apád, Nabukodonozor király, a mágusok, varázslók, a csillagjósok és jövendőmondók előjárójává tette. Igen, a te apád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hívatni kell Dánielt, majd ő megmondja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették. A király így szólt Dánielhez. Te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akiket apám a király hozott ide Júdából. Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint a harmadik leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom és megmagyarázom neked, királyom. Ó király! A felséges Isten királyi uralmat, nagyságot és dicsőséget adott apádnak, Nabukodonozornak. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magad, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának az edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt. Miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mene menetekel, Uparszim. A szavak magyarázata pedig, a mené azt jelenti, számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekel azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztott a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Belsazár parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rangszerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a keldeusok királyát. A méd Dáriusz pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Amen. Kedves testvérek, felolvasott hosszabb ige szakaszunk a Szentírás azon ószövetségi történetei közé tartozik, amivel az ember, hogyha járt hittanórára, vagy vasárnapi gyermekisten tiszteletre, akkor szinte bizonyos, hogy találkozott. Nagyon jól ismert történet ez, olyannyira ismert, hogy még egy szólásmondásunk is kapcsolódik hozzá, hogy megmérettettél, és könnyűnek találtattál. Azonban mielőtt az igének a mélyére mennénk, a jobb megértés érdekében figyeljünk egy kicsit röviden a történeti háttérre. A nagy káldeus világbirodalom központjában, Babilóniában vagyunk. Krisztus előtt 586-ban a babiloni sereg leigázta Júdát, elfoglalta Jeruzsálemet, rabszolgasorba vetették, fogságba hurcolták a zsidó nép egy jelentős részét. Ennek a birodalomnak a fővárosa Babilon. E város nevének jelentése, tekintve, hogy a Bábel szóból származik, zűrzavar. Felolvasott történetünk valóban egy zűrzavaros, sok istenhitű, katonailag nagyon stabil, kemény nép végnapjaiba enged bepillantást. Ismerjük jól Dániel történetét, ő is ennek a babiloni hódításnak a kárvallottja, és fiatal korától kezdve a király udvarában nevelkedett, és ott tanult. A mindenható Isten azonban képes volt őt és néhány barátját arra használni, hogy egy tökéletesen pogány világban elkezdje a maga embermentő misszióját. Ezért Isten Dánielt egyre magasabbra emeli, el egészen odáig, hogy Babilon városnak a kormányzója lesz. Íme az Isten áldotta. Számomra mindig olyan megrendítő azt látni, ahogyan Isten használja Dánielt. Ennek az áldott munkálkodásnak az lett végül az eredménye, hogy a nagy pogány birodalomnak az első embere, Nabukodonozor király, ezt mondta. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem és magasztalom, és dicsőítem a mennyei királyt. Mert minden cselekedete igazság, és az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Értjük ezt, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy Isten néhány fiatalt felhasználva elkezdi meghódítani az akkori világ első számú birodalmát. Négy fiatalt elküld a királyi udvarba, és néhány év múlva a király száján az Isten dicsérete hangzik. Magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mondja Nabukodonozor. Döbbenetes. Megkezdődött Babilon missziója. Ezen események során érkezünk el a felolvasott ige szakaszhoz, Belsazár utolsó vacsorájához. Nabukodonozor király halála után ugyanis értelemszerűen a fia, Belsazár lett a birodalom első embere, az új király. Belsazár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Belsazár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja, Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király a főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt az új királyt. E rövid beszámoló, amit az imént felolvastam, amit a Szentíró lejegyzett, nagyon sok mindent elárul Belsazár király személyiségéről. Ez a király, ez egy roppant magabiztos vezető. Főemberei szeme láttára előhozatja a zsákmányolt kelyheket, és azokból bort iszik. Pedig ez nem volt szokás. A leigázott népeknek a szent tárgyait a saját szentélyükbe helyezték, a saját isteneik közé, ezzel is jelezve, hogy fölöttük állnak, de sohasem szentségtelenítették meg azokat. Ez a király nem tartotta tiszteletben a leigázott népeknek a kultúráját, a hitét, a vezetőit. Belsazár királyt nem érdekelték a legyőzött népek. Hiába olvasunk arról, hogy dicsőíti az arany, ezüst, vas, fa és kő isteneket, mégis azt láthatjuk inkább, hogy Belsazár valójában saját magát képzeli az Istennek, hiszen mindezek fölött áll. Erős, kegyetlen, de a bölcsességet nélkülöző király volt ez a Belsazár. Pedig mai szemmel olvasva, első olvasatra talán semmi rendkívüli nincsen ebben a magatartásban. Hiszen miért ne bizonyíthatná egy uralkodó, hogy a legyőzött nép felett áll minden tekintetben? Miért ne használhatná kénye kedve szerint a leigázott népek kincseit? Hiszen a mai napig ez történik. Mi is történik ma a világban? Gondoljunk csak bele egy pillanatra. Gondoljunk a világ nagy múzeumaira, a British Múzeumra, vagy a Louvre-ra, vagy éppen a New Yorki Metropolitan Múzeumra. Mind-mind a világból összelopott, elrabolt műremekeket, festményeket, szobrokat és vallási tárgyakat állítanak ki. a leigázott és kifosztott népek kincseit mutogatják. De akkor miért bünteti meg az Isten ezért Belsazárt? Mivel vívta ki az Isten haragját ez a király? Több oka is van ennek, testvérek. Az első természetesen az, hogy a szent kelyheket, amik Isten céljaira voltak elkülönítve, azokat megszentségtelenítette. A második az, hogy miközben ittak, dicsérték az aranyból, ezüstből, fából és kőből készült isteneket, gúnyolva ezzel a mindenható Istent. Azonban a legsúlyosabb bűne valami egészen más volt ennek a királynak. Belsazár tudatosan gátolja Isten misszióját Babilonban. Hiszen ahogyan a bevezetőben elhangzott, Nabukodonozor király szívét megérintette az Isten. Belsazár pedig az ő fiaként ezt pontosan tudta, látta. Mégsem vetette magát alá az Isten akaratának. Ez az új király tudatosan fékezte és gátolta azt, amit Isten Babilóniában elkezdett. Ennek csak a külső jele volt az, hogy a szent kelyhekből ittak. Ez a király fő bűne. Dániel el is mondja neki, a menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból a főrangú embereiddel. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Nagy bűnt követel ez a király, amikor szembe helyezkedik, tudatosan szembe helyezkedett Istennel. Pedig tudta, látta azt, hogy milyen hatalma van a mindenhatónak. Gátja akar lenni. Gátja akar lenni annak, amit Isten elkezdett Babilonban. Testvérek, nem véletlen az, hogy Isten a birodalom első emberét, Nabukodonozort szólítja meg. Nem véletlen, hogy a birodalom első embere szívét nyeri el. A birodalom vezetőjeként elősegíthette volna Babilónia misszióját. Belsazár ezzel helyezkedett szembe. Ez pedig rettenetes bűn. Rettenetes bűn, mert megfosztja a népet attól, hogy megismerjék az egyetlen igaz Istent, aki számukra is örök életet adhat. Jaj annak, aki tudatosan gátolja a missziót. Kedves testvérek, érdemes végig gondolnunk azt, hogy személy szerint én, vagy te, gátja, vagy elősegítője vagyok, vagy az Isten missziójának ebben a világban. Mert az elmúlt 2500 évben nem sok minden változott ilyen tekintetben. Istennek ma is éppen ugyanaz a célja, mint volt Babilonban, hogy az ember el ne vesszen, hanem megtérjen és éljen. Vigyázz, nehogy gátja légy. Belsazár bűne ez volt, felemelkedett az egek ura ellen. Pedig tudta azt, hogy milyen hatalmas az Isten. Tudta, hiszen látta az apjának az életét. Örök mementóként lebegjen szemünk előtt a szép lelki éneknek egy sora. Egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Kedves testvérek, nagy volt a bűne Belsazárnak, és az Isten meg is ítélte őt. Mi volt Isten büntetése? A mindenható írásban közli az ítéletét a királlyal. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt, közben arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyett, és még a térdei is reszkedtek. Megjelent egy kéz a falon. Egészen félelmetes látvány lehetett. Olyan szemléletes a bibliai beszámoló, hogy a király arca elsápad, és gyötrő gondolatai támadnak. Belsazár szemszögéből nagyon röviden összefoglalható ez az esemény. Baj van. Valami különös és félelmetes dolog történik a lakomán, ami felett nincsen hatalma. Régem, vagy talán sose tapasztalt olyat, hogy valami felett nem parancsolhat. Egészen idáig úgy gondolhatta, és gondolta is, hogy ő mindenek felett áll. Most pedig történik valami, ami fölött nincsen hatalma. Jogosan reszket a félelmében, hiszen megjelenik egy kéz a semmiből, és írni kezd a festett, meszelt falra. A király rögtön küldet a varázslókért, a jövendőmondókért és a bölcsekért, hogy fejtsék meg az írást a falon. De mindannyian kudarcot vallanak. Ekkor a király anyjának eszébe jut, hogy van egy ember a birodalomban, aki talán segíthet. Odalépett a király elé, és ezt mondta. Van az országodban egy férfi, akiben szent isteni lélek van. Atyád idején őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az Istenek bölcsessége. Atyád, Nabukodonozor király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok előjárójává tette. Belsazár hívatja Dánielt. Dániel pedig újra a király előtt van. Meglátja a kezet a falon, a király elmond neki mindent, hogy senki nem tudja még csak elolvasni sem, nemhogy megfejteni, és hogyha Dánielnek sikerül, akkor a harmadik lesz az országban. Dániel ezt visszautasítja, hiszen nem ezért jött. Azért jött, hogy elmondja az Istennek az akaratát. És itt álljunk meg egy pillanatra. Ha belegondolunk, Dániel életének a legnehezebb beszélgetése lehetett ez. A nagy birodalom uralkodójának, aki ráadásul ittas állapotban van, ebből következően meggondolatlanul cselekszik, neki kell elmondania az Istennek az ítéletét. Nem lehetett könnyű. Hiszen, hogyha logikusan végig gondoljuk, az életével játszik. Emberileg nézve nem éppen veszélytelen elmondani egy uralkodónak, aki élet és halál ura a királyságban, hogy meg fogsz halni. Dániel mégis elé áll és beszél. Istennek legyen hála, hogy ma Magyarországon egyelőre nem olyan időket élünk, hogy a hitünk, Isten akaratának a hirdetése miatt veszélyben lenne az életünk. De Dánielt, amit készült elmondani, az komoly veszélybe sodorhatta volna. Az ilyen történeteket olvasva úgy gondolom, ha őszinték vagyunk magunkhoz, nekünk sokszor csak orcánk pirulása az osztályrészünk. Ez az ember kiállt a király elé, és elmondta azt, amit az Isten üzent. A 21. századi európai ember csupán azt kockáztatja, hogy esetleg kinevetik. Sokszor mégis nehezére esik elmondani azt, hogy van Isten. Van Isten, aki szeret, hogy Jézus Krisztus a bizonság e felől. De testvérek, jegyezzük meg jól, amit az apostol mond. Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Dániel félelem nélkül az uralkodó elé állt, és megjelentett neki mindent. Legelőször is azt, hogy miért jelent meg a kéz a falon. Miért kezdett el az írni a falra? Elmondja Belsazárnak, hogy miért esik most ítélet alá. Felidézi apjának a történetét, és aztán így folytatja. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magad. Bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból. Közben dicsőítetted az aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte el a kezet, és iratta fel vele az írást. Az ítélet pedig a következő. Mene-mene tekel Ufarszin. A szavak magyarázata, mené, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekel azt jelenti, hogy megmért téged mérlegem, és könnyűnek talált. A peresz az, hogy azt jelenti, hogy felosztja királyságodat a médeknek és a perzsáknak. Kaptál időt, Belsazár? Kaptál jeleket? Láttad az atyádat? Tanulhattál volna abból, ahogyan ő élt? Hallhattad, amit mondott, hogy dicsőítette az Istent? Kaptad Dánielt? Ott volt az udvarodban. Atyád uralkodása óta ott van. Minden adott volt ahhoz, hogy bűnbánatot tarts, és az Isten útján járj. Te mégsem tetted. Tudatosan gátja voltál a missziónak, és eljátszottad a lehetőségedet. Kedves testvérek, Isten folyamatosan szólít bennünket. Jeleket ad, példákat állít elénk, és hirdetteti az ő igéjét. Távol álljon tőlem, hogy riogassak. Nem azért vagyok itt. De azt el kell mondanom, hogy ma még tart a kegyelmi idő. Ma még lehet. Ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Belsazárnak lejárt az ideje. Még azon az estén meggyilkolták őt, és a birodalmát a méd Dáriusz király foglalta el. Belsazár mindent elvesztett. Végezetül tegyünk fel egy kérdést, hogy nekünk, 21. századi embereknek mit üzen ez a 2500 éves történet? Mit tanulhatunk belőle? Mi az, amit egy bukott király történetéből hazavihetünk? Egyedül az, amit az Isten mondott. Mert Belsazárnak a története a bűnbe esett és elveszésre ítélt embernek a története. Azért az emberé, aki túlon túl gőgös volt ahhoz, hogy bűnbánatot tartson. Mert mit is mond neki Dániel? Nem aláztad meg magad. Azaz nem tartottál bűnbánatot. Bűnbánat nélkül pedig könnyűnek találtattál. Kedves testvérek, így van ez a mai napig is. Bűnbánat nélkül mindannyian elveszésre vagyunk ítélve. A bűnbánat pedig egyetlen egy helyen születik meg az emberben, a Golgotai kereszten függő Krisztus lábainál. Mégpedig azért, mert az egyetlen, aki úgy született bele ebbe a világba, hogy bűntelen volt, tehát ítélet alól mentes, ő vette magára a mi bűneinket. Hogy egyszer majd, hogyha megállunk az Isten ítélő széke előtt, akkor ne találtassunk könnyűnek. De hogy ez a kiváltság a miénk legyen, ehhez bűnbánat szükséges. Hadd biztassalak szelíden arra, hogy lélekben borulj le a Golgotai kereszt előtt. Nézd azt, aki magára vette a bűneidet. Tarts bűnbánatot. És onnantól tudhatod, hogy az egyetlen menedékünk, hogyha majd szembenézünk az ítélettel, hogy az ítélet megtörtént a Golgotán. Mert a golgotai ítélet az egyben megbocsátás is volt az embernek. Ha ezt bűnbánó szívvel elfogadod, elhiszed, akkor nem fogsz könnyűnek találtatni. Kívánom, hogy egyszer ezt átéljük mindannyian. Ezért imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy szent lelked lejegyeztette ezt a történetet. Köszönjük, hogy a mai napig gazdagodhatunk, tanulhatunk belőle. Bocsáss meg nekünk, atyánk, hogyha tudatosan vagy tudattalanul de gátjai vagyunk a missziónak, amit te elkezdtél ebben a világban. Bocsáss meg, hogyha sokszor szégyeljük, és nem mondjuk azt, hogy te vagy, és hogyha hiszünk te benned, a te szent fiadban, akkor örök életünk van. Adj nekünk ehhez bátorságot, hogy ezt hirdessük. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy vállaltad a Golgotai keresztet. És köszönjük azt, hogyha hittel elfogadjuk azt, elhisszük, hogy a mi bűneinket is felvitted a keresztre, akkor az utolsó ítéletnél nem fogunk könnyűnek találtatni, hanem a te óvó, védő szárnyaid alá veszel bennünket, eltakarod atyánk elől a bűneinket, és beviszel az örök boldogság honába. Hisszük ezt, Jézus. Köszönjük azt, hogy itt voltál, és köszönjük azt, hogy szóltál hozzánk. Légy áldott mindenért, Jézus. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Jézus Krisztus mondja, aki tehát vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem, hogy szeptember 18 és 22 hétfő és péntek között őszi, évadnyitó igei sorozatot tartunk templomunkban este 6 órai kezdettel. Hétfőn és pénteken gyülekezetünk lelkipásztorai szolgálnak, kedden Takaró János kelenföldi lelkipásztor, szerdán Takaró András Esperes, ezen az estén kórusunk is szolgál, csütörtökön Takaró Károly emeritus püspök fogja hirdetni közöttünk Isten igéjét. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, és kérjük, hogy hívogassanak másokat is a holnap este kezdődő sorozatra. Vasárnap 10 órától Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Ma 11:30-tól a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő hét vasárnap a hónap utolsó vasárnapja, kialakult rendünk szerint egy új éneket fogunk megtanulni az Isten tisztelet előtt. Kérem, aki teheti, jövő héten vasárnap 9:50-re érkezzen a templomba. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. Énekeljük záró énekünket, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 627. számú dicséretünk lesz, mindhárom rövid versével. A 627. számú dicséretünket fogjuk tehát végig énekelni. Az első verse így kezdődik, a mennyben fenn a trónusnál.